Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország fejleszteni kívánja az együttműködését Belarusszal minden szankciók által nem érintett területen. A kormány biztosítja a szükséges támogatást a gazdasági kapcsolat szorosabbra vonásához, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Minszkben a Magyar-Belarusz Üzleti Fórumon. Szijjártó Péter hangsúlyozta, mind a két ország a háború árnyékában él, több mint 2,5 éve Ukrajna szomszédságában. Tavaly a két oldalú kereskedelem értéke 142 millió euró volt, idén pedig már 20%-os növekedést regisztráltak. Kijevnek joga van megtámadni oroszországi célpontokat, és ehhez nyugati fegyvereket használni, jelentette ki tegnap az Európai Unió külügyi és biztonságpolitikai főképviselője. Josep Borrell arra buzdította a tagországokat, hogy teljesítsék az Ukrajnának ígért fegyverszállításokat. Azt is mondta, a magyar aggodalmak nem a védelem kérdésével, hanem a magyar vállalatok problémáival és a magyar kisebbség ukrajnai helyzetével függenek össze. Vlagyimir Putyin szerint az ukrán hadsereg nem képes megfordítani a háború menetét. Az orosz elnök tegnap arról beszélt, minél több kísérletet tesznek erre, annál nagyobb veszteségeket fognak elszenvedni. 184 milliárd forint uniós támogatás érkezett Magyarországra a tanárok és óvónők fizetés emeléséhez, jelentette be a pénzügyminiszter a Facebookon. Évelején mintegy 340 milliárd forintot fordítottak hazai forrásból erre a célra, a mostani összeg utólagos hozzájárulást jelent, ismertette Varga Mihály. Felhívta a figyelmet arra is, hogy tavaly december óta már 734 milliárd forint korábban blokkolt hazánknak járó uniós forrást utaltak át. Tegnap elindult a 18. magyar rendőri kontingens Szerbiába, tudatta az országos rendőrfőkapitányság a honlapján. Balázs László rendőrezredes, az URFK határrendészeti főosztályvezetője elmondta, a magyar és a szerb rendőrség folyamatos együttműködésének köszönhetően a déli határszakaszon csökkent az illegális átlépési kísérletek száma. A tavalyi év utolsó negyedévében a szerb különleges rendőri erők bevetésével sikerült megszüntetni a balkáni útvonalon a közvetlenül a szerb-magyar határon jellemző áldatlan állapotokat, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1 állami televízióban. Bakondi György ismertetése szerint az elsősorban afgán kötődésű bűnbandák felosztották egymás között a területeket, az áthaladásért pénzettek, napi rendszerességgel történtek fegyveres összetűzések, nagyon gyakran támadták meg, akár fegyverrel is a magyar erőket, 7 rendőr sebesült meg. Áprilisban a turisztikai szálláshelyeken 1 millió 200 ezer vendég, 2 millió 900 ezer éjszakát töltött el, közölte a központi statisztikai hivatal. Előbbi adat 1,3, utóbbi 4,7%-os csökkenés mutat, ez annak köszönhető, hogy az ünnepekhez kötődő hosszú hétvégék idén nem áprilisra estek. Újabb 10 hektárt meghaladó földrészletek kerülhetnek a gazdákhoz, az Agrárminisztérium az intézkedéssel a kis és közepes gazdálkodók, valamint a helyi termelők földhöz jutását támogatja, közölte a tárca. Az érintett területekre a korábbi eljárásokhoz hasonlóan bárki tehet vételi ajánlatot, az árveréseket július elején tartják. Az egyetemek, a levéltárak és az országos közgyűjtemények együttműködése kiemelten fontos, mondta a területért felelős helyettes államtitkár a Miskolci Egyetemen felépült Tudományos Adatelemző Módszertani Központ és Levéltári Nyílt Kutatási Adatforrástár, valamint a felújított Egyetemi Könyvtár Levéltár és Múzeum műszaki átadásán. A magyar kormány 13 milliárd 200 millió forinttal járult hozzá az egyetem könyvtárának, levéltárának és múzeumának felújításához, valamint ahhoz, hogy a Borsodabói-Zemplén vármegyei levéltár egy modern 21. századi raktározási és feldolgozási egységgel bővüljön, ismertette Vince Máté, aki szerint a beruházás létrejötte hatalmas összefogás eredménye. Rendhagyó előadása mutatja be az Egri Csillagok című produkciót a Nemzeti Színház és a Magyar Nemzeti Táncegyüttes a Honvédelmi Minisztériummal együttműködve szeptember 6-án az MVM Dómban. A nézőtére helyet foglaló, a Honvéd Kadét programban részvevő, formaruhát viselő középiskolások, dobókapitánya közösen mondják majd el a várvédők esküjét. Vigyánszki Attila, a teátrum vezérigazgatója kiemelte, az egri csillagok a legsikeresebb előadásuk. Végül az időjárásról. Holnap is sokat süt a nap, de erőteljes lesz a gomoly felhőképződés. Többfelé előfordulnak majd záporok, zivatarok, olykor megélénkül a szél. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 11-13, napközben aztán 25-26 fok körül alakul majd. Híreinket hallották.
Társadalmi célú hirdetés.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották. Értékadó. Magazinműsor a tudásalapú gazdaságról.
Dicsértessék, hogy Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma. Kétszintes kiállítótérrel bővült a Miskolci Herman Ottó Múzeum. Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolc Városi Közlekedési ZRT. A június 9-i választáson a miskolci polgármesteri pozícióért 7 jelölt fog versenybe szállni. Ezek műsorunk témái, kérjük tartsanak velünk. Tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A mikrofonnál a műsorvezető Sinkovics Andrea.
Értékadó. A Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Kétszintes kiállítótérrel bővült a Miskolci Herman Ottó Múzeum. A titkos és publikus címet viselő kiállítás két nagy magángyűjteményt mutat be, és a kövesi, valamint a Petró kollekcióin keresztül a műgyűjtés hazai világát ismerhetik meg a látogatók. A Miskolc Annó című kiállításon pedig időutazóknak érezhetjük magunkat a két világháború közötti békebeli Miskolcon. A megnyitó ünnepségen Szoják Péter, a Herman Ottó Múzeum igazgatója, Vince Máté, a közgyűjteményekért és kulturális fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár, és Petrányi Zsolt, a Szépművészeti Múzeum Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató helyettese méltatták az új tárlatokat.
Nagy izgalommal és hát kicsit lélegzett visszafolytva várjuk, hogy vajon egy-két óra múlva, amikor már megtekintették az új épület komplexumot és annak két tündöklő ékszerét, a titkos és a publikus és a Miskolc Annó című állandó tárlatokat, vajon tudnak-e majd osztozni büszkeségünkben is? 143 ember büszkeségében, és persze külön az enyémben, amelynek fókuszában 142-en állnak. A Herman Ottó Múzeum közösségéről beszélek. 2016-17-re világossá vált, hogy a majdan megépülő, most már itt lévő múzeumi szárny könnyebben fogadhat majd be egy képtárat, mint a népviseleti gyűjteményt, melynek a sorsa így egy időre, egy kis időre holdpontra jutott. És hogy miért vetődhetett fel egyáltalán a képtári gondolat? Mert 2013-ban előkerült egy addig rejtve őrzött gyönyörű műgyűjtemény, Kövesi István újlipótvárosi mészárosmester festménygyűjteménye. Sokszor elmondott tény, hogy 115 darabból állt, és az 1870 és 1976 között készült alkotásokat tartalmazta ez a kollekció, amelyet a Magyar Nemzeti Bank vásárolt meg 2014-ben, és 2015-től, és ez igazán nagy büszkeségünk, letétként a Herman Ottó Múzeumra bízta, azóta is ugye itt van. Ez adta meg a lehetőséget arra, hogy az intézményünk képzőművészeti tárának és korábbi kiállításának az alapját adó Dr. Petró Sándor féle gyűjteménnyel összerendezett, egyébként új szemléletű tárlatnak adhassunk helyet, mely ahogy említésre került, és még valószínűleg meg fog sokszor 250 év magyar festészetét is összefoglalja egyben. A kiállítás koncepciójáért, a forgatókönyvekért, valamint a Titkos és a Publikus című kiállítás installáció terveiért Pirint Andrea művészettörténész és osztályvezető kolléganőmet illeti örökös hálat, itt ül egyébként a második sorban. Lényegében ő volt mindvégig a lelke és a motorja a képtár projektnek szakmai oldalról. Ebben a munkában hű fegyverhordozói voltak Barkóczi Ákos, Jakab Mátyás András és Kapusi Krisztián kollégáim.
Egyszerre ünnepeljük a Miskolci Múzeum 125. születésnapját, ünnepeljük az új képtárat, a két gyűjteménynek, a két képgyűjteménynek a közös kiállítását, a Miskolc annót, kiállítás megnyitóját, új restaurátor műhelyt, és ezen kívül még ugye a barna gyűjteményre is emlékezünk. Egy ilyen rendkívül komplex ünnepségsorozat is azt árulja el, hogy Miskolc rendkívül gazdag kulturálisan, rendkívül gazdag kulturális örökséget kezel, rendkívül szerte ágazó, és fantasztikus az a gyűjtemény, amit egy miskolci elmondhat magáról, hogy ez az én örökségem, ez az én őseimnek az öröksége, és bizony, hogyha van egy ilyen gazdag örökség, akkor nagyon egyszerű a válasz arra a kérdésre, hogy ki is vagyok, hová tartok, mi az én identitásom, mit szeretnék, mitől vagyok én miskolci, vagy mitől vagyok én a környéből való. Tehát ezt az elképesztő gazdaságot ünnepeljük. Hát 19 vármegyei jogú városnak van saját múzeuma, és ezek a múzeumok nagyon különleges szerepet játszanak a magyar múzeológia életében. Vannak az országos nagy gyűjtemények, ugye ezek szinte kizárólag Budapesten vannak, és vannak a kisebb településeknek a vidéki tájházai, néprajzi örökségei, múzeumai, ami kifejezetten csak a helyi identitást mutatja be. És a vármegyei múzeumi rendszer, az pedig a kettőnek az ötvözete. Hát itt is azért fantasztikus országos jelentőségű gyűjtemények és kiállítóhelyek vannak, elég a Pannonhalmi Múzeumára gondolni, vagy a régészeti gyűjteményre, tehát megjelennek ezek az országos szakgyűjtemények is, és ugyanakkor megjelenik a helyi identitást bemutató gyűjtemények is, tehát én azt gondolom, hogy a vármegyei múzeumok mindenféleképpen érdemesek arra, hogy az ember végiglátogassa őket, és ezek közül is a Miskolci Múzeum kiemelkedik. Mindig lehetne több, és mindig lehetne jobb, és mindig lehetne még kétszer annyi, de én azt gondolom, hogy ez a sokféle finanszírozás, sokféle támogatás, hogy ugye például a Miskolci Múzeum életében is egyszerre jelenik meg a magyar kormány, egyszerre jelenik meg a Magyar Nemzeti Bank, és a fenntartó önkormányzat is. Én azt gondolom, hogy ez egy olyan szerkezet, amiből, hogyha jó a múzeum vezetése, és jó az összhang a fenntartó önkormányzat és a múzeum között, akkor nagyon sok mindent ki lehet hozni. Nekem mind a két tárlat elképesztően tetszett. A helytörténeti kiállítás egy olyan Miskolcot mutat meg, amit manapság sajnos már csak képeslapokról ismerünk, de azt gondolom, hogy ahogy polgármester úr is utalt rá, részben azért helyreállítható, ha máshol nem, legalább a szívünkben. A képtár pedig tényleg egy olyan gyűjtemény, olyan két gyűjteményt mutat be, amely megállná a helyét a világ bármely szép művészeti múzeumában.
Az alsó szinten kapott helyet a két magángyűjtemény, Petró Sándor és Kövesi István kollekciójának bemutatása, ami egyszerre tud a magyar művészet történetéről beszélni, és egyszerre a gyűjtés második világháború és rendszerváltás közti kontextusáról, ami nem csak a szocializmus alatti elkötelezett művészetvásárlás motivációiba, intézményrendszerébe vezet be, hanem a gyűjtő művészethez való viszonyát is megmutatja. Az akkori értelmiség olyan körei, mint az ügyvédek vagy az orvosok művészet szeretete, a magyar művészet történet újraértékeléséhez vezettek a II. Világháború után, de az értelmiségen kívülről érkezett Kövesi István esete is azt mutatja, hogy bár a műkereskedelemben a művek árazása az akkori munka és bérértékek összefüggéseiben lett meghatározva, mégiscsak keveseknek engedhetett meg a műgyűjtés lehetősége. A tárlat a kollekciókon keresztül nem csak a műgyűjtésnek ezt a történetét, hanem két személyiséget is bemutat, és a gyűjteményükön keresztül a magyar művészet történetét is felvázolja, de leginkább a művészet és a művek szeretetét kívánja átadni a nézőknek. A felső emeleten berendezett várostörténeti kiállítást én két órával ezelőtt néztem meg a rendezőkkel, és nagyon érdekes volt az, hogy fölmerült az a kérdés, amikor körbejártunk, hogy vajon egy külsősnek, aki mondjuk nem miskolci lakosú és miskolcra érkezett, érdeklődést nyújtott-e, vagy érdekességet adhat-e az a tárlat, Abszolút bebizonyosodott, és visszaigazoltam, hogy igen, hogy számomra is borzasztóan izgalmas volt végignézni a város fejlődését és a város történetét, és azt, hogy milyen korabeli dokumentumok, korabeli műalkotások révén dokumentálható és elevenítettük fel ez a kép. Itt a központi téma Miskolc imázsának, a kialakításának a hőskora volt, amikor Trianon után a város a régió központjává vált, így városfejlesztési folyamatok sora indulhatott el az 1920 és 1940 közötti időszakban. A kiállítás művészeti alkotásokon keresztül érzékelteti ezt a folyamatot, de olyan látványos hangelemeket kínál, amelyek a várostörténeti felfedezést érzékletessé teszik a látogató számára.
Jakab Mátyás András, a Miskolci Herman Ottó Múzeum történeti osztályának vezetője és Pirint Andrea kiállítás kurátora a tárlat tematikájáról és a két műgyűjtő szerepéről beszéltek.
Alapvetően az a Miskolc Annó kiállításnak a vezérelve, hogy régi festményeken keresztül mutatjuk be a Miskolcnak azokat a részeit, amik ma mások esetben nem felelhetőek, vagy éppen másik esetben most is pont olyanok, mint akár 100 évvel ezelőtt. Tulajdonképpen egy teremről beszélünk, ami több része van felosztva, városrészek szerint 4 részletben tekinthetik meg a látogatók a képeket, és igyekeztünk egy kicsit berendezni egy miskolci üzletkirakatot, egy turizmusra foglalkozó üzletkirakatát, egy hirdető oszlopot, mellette egy léckerítés apró hirdetésekkel, és a népkertben is akár egy padra Erzsébet királyné szobra mellé leülhetnek, és helyet foglalhatnak a látogatók. Alapvetően kétféle digitális tartalommal találkozhatnak a látogatók ebben a kiállításban. Az egyikben a Miskolc régi térképeit böngészhetik, azokon kereshetnek helyeket, hasonlíthatják össze a mai állapotokkal. Másrészt pedig van egy úgynevezett információs pult, ami tulajdonképpen a kiállítással kapcsolatos minden információt tartalmaz, mind a festmények alkotóiról, mind magukról a festményekről, illetve az ehhez kapcsolódó esetleges kiemelt eseményeikről a várostörténetben, vagy pedig a különböző eseményeken kívül, akár például a szobrokról, épületekről, híres személyekről. A kiállítási anyag alapvetően a II. Világháború előtti időszakkal zárul, és a 19. század végén 20. század elején indul. Tulajdonképpen 1878-tól a Nagy Miskolci árvíztől indulunk, és igazából a kiállítás legnagyobb részét az 1920-30-as években készült festmények teszik ki. Alapvetően mindenkinek ajánljuk, akit Miskolc múltja érdekel. Talán a legkisebbek még nem fogják egészen érdekesnek találni, de már nagyobb gyerekeket is az információs pult akkor és most fotói biztosan le fognak kötni, és tulajdonképpen mindenkinek, aki valaha tett egy sétát Miskolcon, és kíváncsi arra, hogy régen hogyan is nézett ki ez a város.
Kevesi István a titkos gyűjteménynek a létrehozója, ugye 2013 óta ismert egyáltalán a neve a gyűjteményének a miben léte. Köszönhetjük neki, hogy mi úgymond hasznot húzhatunk abból, hogy példaképként állíthatjuk a közönség elé. És a Petro Sándor Miskolc műgyűjtője, aki pedig hát gyakorlatilag kezdettől fogva nem csinál belőle titkot, hogy mi van a tulajdonában. És nagyon érdekes, hogy amikor ugye sokáig, 45 után ugye a magyar műgyűjtésben egy gyökeres fordulat következett, sokáig a műgyűjtés tiltott tevékenység volt, és ahogy húlt a diktatúra, 63-ban a Magyar Nemzeti Galéria rendezett egy nagy kiállítás budapesti magángyűjteményekből. Ugye ez egy forradalmi tett volt, mert ráirányították a figyelmet arra, hogy igenis fontos, hogy vannak magángyűjtemények, nem csak államosított gyűjtemények vannak, hogy ez egy szükséges dolog, ezt el kell tűrni, sőt, talán támogatni is, bár odáig nem jutottak el. És amikor a Magyar Nemzeti Galéria ezt megtette budapesti gyűjteményekkel, akkor ugyanabban az évben, 2 hónap múlva Petro Sándor itt Miskolcon bemutatta a saját gyűjteményét.
Thank you.
Új járművekre nyújtott be pályázatot a Miskolc Város Közlekedési ZRT, a Humda Magyar Mobilitás Fejlesztési Ügynökség ZRT három pályázati felhívására jelentkeztek. Ennek keretében igényelhettek támogatást a 25 ezer főnél népesebb városok hidrogén üzemanyagcellás autóbuszok beszerzésére, meglévő elektromos flotta bővítésére és a meglévő töltő infrastruktúra modernizálására, technológiai fejlesztésre. Az MVK ZRT egy darab hidrogén üzemanyagcellás autóbuszra, három darab csuklós elektromos buszra, valamint a meglévő töltő infrastruktúra modernizálására adott be pályázatot. A részletekről Demeter Péter, az MVK ZRT vezérigazgatója adott tájékoztatást.
Hát ugye az MVK ZRT-nek a flottájának, autóbusz flottájának a zömét, a nagy részét még mindig ugye a CNG gázüzemű buszok adják. Ebből most már ugye 81 darabbal rendelkezünk, ugye szóló, csuklós, illetve midi kategóriával is ugye rendelkezünk. Ugye ehhez kiépített szerviz háttér van, ugye kiépített belső, külső, ugye kút, üzemanyagkút, tehát gyakorlatilag ebbe a technológiába Magyarországon a legnagyobb flottát, ilyen homogén flottát üzemeltet, tehát azért ezt jól ismerjük. Természetesen a régi dízelállományunk is még használatban van, sőt, itt ugye itt az energiaválság okán, itt ugye 2023-ban béreltünk ugye dízel autóbuszokat, szólót is, illetve csuklós, ezek is mai napig is közlekednek. Ugye olcsóbb volt abban az időszakban a gázolaj jelentősen, mint a gáz, ezért a, ugye abban az időszakban inkább a dízel jármű futtattuk jobban, illetve az elektromost, mert ez a kettő volt jóval olcsóbb, mint a gáz. Most már ez mérséklődött, tehát most már a gáz költsége is valahol ott van, mint a gázolajé, tehát gyakorlatilag azonosnak mondhatjuk. Az elektromos az, amelyik jóval kedvezőbb üzemeltetési költségeken, illetve tapasztalatokon ugye használjuk. És gyakorlatilag ugye ezeken túlmenően rendelkezünk ugye 10 darab viszonylag új, azért már itt 100 ezer kilométer darabjában benne van az elektromos autóbuszokban, de viszonylag ugye fiatal flottaként 10 darab ugye elektromos jármű, és hát az látszik, hogy gyakorlatilag ugye itt ez a jövő valahol, tehát a pályázatok is, illetve azok a lehetőségek, amik vannak itt például ugye a Humda ZRT pályázatai során, ott látszik, hogy ugye hát ezekre a tiszta zéró emissziós járművekre lehet pályázni. MVK ZRT-nek kötelessége nyilván azokat a lehetőségeket kihasználni, hogy gyakorlatilag egy magas intenzitású támogatás mellett minimális, vagy akár nulla önerővel új járműveket próbáljunk idehozni Miskolcra. A sikerességről még ugye nincs eredmény, de hát bízunk benne, hogy sikeres lesz a pályázatunk. Ugye 2021-ben készített az MVK ZRT egy úgynevezett dekarbonizációs tervet, ez ugye a közszolgáltatási szerződésünknek a melléklete is, tehát ha valaki ennyire kíváncsi, rá lehet keresni, ez nyilván nyilvános adatok, és abban ugye 2050-ig kellett, ez volt a követelmény, elkészíteni azt a dekarbonizációs tervet, hogy képzeljük el itt a közösségi közlekedést 2024-be, 28-ba, 30-ba és egészen 2050-ig. Nyilván mindig egy picit a következő 5 év, amire koncentrálunk, tehát nem éppen a 2050-es ügyeken dolgozunk, maradjunk mindig ugye ott, ahol éppen tartunk. És hát sajnos, ahogy mi azt gondoltuk 2021-ben, hogy majd 23-ban is fogunk tudni pályázni elektromos vagy más alternatív hajtású autóbuszokra, a pályázatok megnyíltak, de azonnal szinte vissza is vonták őket akkor, tehát nem tudtunk. Eredményes pályázatot adtunk be, csak éppen forrás nem volt hozzá, tehát azok a pályázati elemek a tavalyi évben ezek így mindenki számára egységesen sikertelennek voltak mondhatóak, és ezt követően pedig most 2024-ben megjelent két pályázat, ami ránk vonatkozik, amúgy több pályázat is megjelent, mert 25 000 fő lakosszám alatti településekre is jelentek meg pályázatok, de hát ez nyilván nem ránk vonatkozik, ez ugye más kisebb városokra. Ami ránk vonatkozik, az gyakorlatilag hidrogén üzemanyagcellás járműre lehetett pályázni, illetve elektromos autóbuszokra, és ez a két pályázatnak viszonylag gyors volt a beadási határideje, tehát azért oda kellett tenni magunkat, és gyakorlatilag minden olyan elemét a pályázatnak összetettük, összeraktuk, ami egyrészt ez a hidrogén autóbusz, üzemanyagcellás autóbusz pályázatára vonatkozik, illetve a másik az elektromos autóbusz pályázatra, úgyhogy beadtuk sikeresen mind a kettőt, és hát azok a informális információink vannak, illetve formális is van, mert egy ilyen kis cikket kiadott a HUMDA, hogy májusban próbálják a pályázatokat kiértékelni, és akár eredményt is tudnak majd hirdetni. A keretek nem voltak túl nagyok, így a hidrogén üzemanyagcellás autóbusz esetében egy másik pár várossal együtt egy-egy hidrogén üzemanyagcellás autóbuszra pályáztunk. Ennek van egy pozitív oldala, hogy 100%-os az intenzitás, tehát Miskolc részéről önerőre nincs szükség, tehát most, ami ingyen van, azért az, én úgy gondolom, hogy az mindenképpen meg kell próbálni. Illetve itt az elmúlt hónapokban, ugye februárban egy hónapig itt volt egy márka, ugye egy hidrogén üzemanyagcellás autóbusz, úgyhogy már volt is vele tapasztalatunk, illetve nyáron ugyanez az autóbusz majd még egy hónapra vissza fog ide érkezni Miskolcra, úgyhogy azt látjuk, hogy igen, ez a technológia is már megérett arra, hogy ezt használjuk, és hát még van egy másik előnyünk, az, hogy itt nem messze, tehát itt például a Borsodkemnél 10 éve gyakorlatilag, aki szeretné, az ugye tud vásárolni hidrogén üzemanyagot gyakorlatilag Berentén, így megvan az a lehetőségünk, hogy viszonylag jó üzemanyagellátást is tudjunk mögé tenni, úgyhogy egy autóbuszra és a hozzá kapcsolódó egyéb projektrészelemekre adtuk be a pályázatot. A másik pályázat az pedig elektromos autóbusz, ott viszont ugye a csuklós autóbuszokra volt most már lehetőség, hogy pályázunk. Az előző pályázatokban csak szóló vagy midi autóbuszokra lehetett pályázni, ugye hát nagyon kell a csuklós jármű, tehát csuklós beszerzésünk ugye gyakorlatilag a 2016-os CNG buszok esetében volt, gyakorlatilag 8 éve, tehát nagyon-nagyon szükségünk van a csuklós járműre, ugye nagyon sok olyan vonal van, ahol ugye ezeket az autóbuszokat használjuk, és nemrég, ahogy nézzük mi is azért a nemzetközi és hazai szaksajtót, azért több márkának is megjelentek a csuklós. Már futószalagról, tehát konkrét gyártósorról leguruló, legördülő járművei, úgyhogy szintén mondhatjuk, hogy létezik a piacon biztonsággal vásárolható csuklós elektromos busz, és hát ebben az esetben pedig 3 darab plusz egy opcióra adtunk be pályázatot, tehát amennyiben esetleg a források úgy alakulnak a pályázatok során, hogy le tudunk hívni esetleg opciót, akkor 4 darabot, de amúgy fixen 3 darab ilyen autóbuszra adtuk be a pályázatot, és ugye jelenleg van egy töltési rendszerünk az elektromos autóbuszokra, és ehhez a töltési rendszerhez még 2 darab úgynevezett szatelitet tudunk csatlakoztatni, bővíteni, ezt is beletettük természetesen, hogy ezt a jelenlegi kapacitást, ami rendelkezésünkre áll, ezt azért ki tudjuk használni teljes körűen, de a 10 töltővel se probléma 13 busz tölteni, sőt 20 darabig is ez tud működni, ugye itt optimalizáljuk azokat, hogy mikor melyik autóbuszt töltjük. És akkor pályázatoknak a sikerességi kritériumában benne van, hogy ha már elindított buszbeszerzés, közbeszerzés, feltételes beszerzés van már folyamatban, az azért többletpontszámot jelenthet, és ezért ugye elindítottuk a jármű beszerzésekre vonatkozó feltételes közbeszerzést, ahol ugye nem csak ilyen darabszámot tettünk be, hanem opcionálisan többet, mert hogyha lehetőség lesz esetleg többletforrása a pályázatok átcsoportosításával, vagy a források átcsoportosításával, akkor ezeket az opciókat le tudjuk hívni, de minimum 1 hidrogénbusz és 3 csuklós elektromos busz, ez a minimum, amire beadtuk a pályázatot, és hát várjuk, hogy bízunk benne, hogy sikeres lesz. Az elektromos ugye autóbuszokban azért ez a kicsit több már, mint 1 millió kilométer futás, a háttérrendszer, a töltőrendszerek, Szóval elég jól integrálódott ez a fajta hajtástechnológia. Az MVK ZRT, ahogy látszik is, szinte minden hajtástechnológiát ismer, tehát nem félnek, most úgy mondom a kollégák, hogy akkor most jön egy hidrogén, akkor jön egy elektromos, hogy akkor most mi lesz, úristen. Azért ezek már kiforrott technológiák, úgyhogy mi ezeket tudjuk illeszteni a rendszerünkbe. A hidrogén, mivel egy gázról beszélünk, ugye sokkal kisebb sűrűségű ugye gáz, mint a földgáz, vagy a sűrített földgáz, viszont abba előnyünk van, hogy már mi ugye 8 éve dolgozunk ilyen típusú technológiával, úgyhogy nem idegen a karbantartásba vagy egyéb ugye technológiai folyamatokba ezt beilleszteni. Az elektromos busz is már olyan itt a kollégák számára, hogy minthogyha mindig is lett volna. Tehát én úgy gondolom, hogy ez abszolút pozitív, és nem gond a kollégák részéről, hogy ugye egy ilyen új technológiába vagy bővítsünk, vagy akár még egy újat hozzunk be, például a hidrogénüzemanyagcellás autóbuszra gondolok. Illetve azért azt látjuk, hogy a 10 elektromos autóbusszal összesen mondjuk most mentünk ugye kicsit több, mint 1 millió kilométer, tehát buszonként ilyen 100 000 kilométer körül mentünk, és hát látjuk azt, hogy csak az üzemanyagban több 100 millió forinttal kevesebbet költöttünk ezekre, mint akár a dízel vagy a gázüzemű buszok esetében. És még a javítási ugye oldala is egy olcsóbb, mivel nincs annyi kopó, forgó, stb. Alkatrész az elektromos autóbuszban, mint egy dízel technológiában, tehát ha összevetjük a két technológiát, ahhoz, hogy itt az Euro 6-os szintet, környezetvédelmi szintet elérje valaki egy dízel járművel, vagy akár majd most az Euro 7-es, ugye egy kérdőjel, hogy akkor ott ugye mi lesz, ehhez ugye rengeteg plusz alkatrész, plusz elem van az autóbuszokban, ugyanúgy a személygépkocsiba, tehát egyrészt azt is drágítja, másrészt a meghibásodási valószínűséget ugye növeli, hogy plusz dolgok vannak ugye a járművel, ami akár meghibásodhat. Még hogyha nem is fiatalon, de később nyilván ezekre oda kell figyelni. Úgyhogy az elektromos buszokban azt tudjuk mondani, hogy 95 és 100% között van a rendelkezésre állás, tehát szinte mindig a 10 buszból 9 kint van, egy valami oknál javít, de hát itt bele kell számítani a tervszerű megelőző karbantartást, tehát a busznak nincs baja, de hogyha ugye eléri a 90 000, 120 000, 60 000, stb. Ugye ciklust, akkor ugye ott is azokon a tervszerű megelőző karbantartásokat el kell végezni, úgyhogy nagyon magas a rendelkezésre állás, és azt a kilométert, amit terveztünk még a pályázat beadásakor, még ehhez a 10 buszhoz, hogy mi mennyit futunk velük naponta, ezeket bőven tudják hozni ezek az autóbuszok. Kollégák is kedvelik. Sikerült végre odáig is eljutnunk, azért kellett hozzá egy kis idő, ugyanis járunk a villamos jármű vezetők, a gázos autóbusz vezetők, a dízel autóbusz vezetők, egyfajta ösztönző rendszert alakítottunk ki, tehát az ő üzemanyag megtakarításuk az pénzben is mérhető, tehát ugye van egy ilyen ösztönző rendszer, és az elektromos busznak is látjuk, hogy ki mennyit fogyaszt, csak még ugye a rendszereket, a szoftvereket össze kellett integrálnunk, úgyhogy úgy néz ki, hogy a 1-2 héten belül ez a rendszer is elkészül, és akkor az üzemanyag megtakarításban már ez a hajtástechnológia is benne lesz a szakrendszerbe, és hát ez a bérjegyzékbe is fog látszódni a kollégák számára. Ugye figyelnünk kell, hogy mi történik azért körülöttünk. Ugye az elektromos vagy akár a hidrogén hajtást Európa bizonyos városaiba már nagyobb flottában, nagyobb darabszámba korábban ugye használták vagy bevezették. Valahol pozitív, valahol negatív, tehát mindenféle tapasztalatokat azért látunk, tehát oda kell figyelnünk, hogy mi történik. Már csak azért, hogyha látunk valami problémát, akkor a mi közbeszerzési műszaki dokumentációnkba ezeket kezeljük, és olyan buszgyártó nyerjen, akivel mondjuk nem lesznek olyan problémák esetleg, amik máshol ugye voltak. És ami még fontos, hogy kicsit azért meg is van kötve a kezünk, ugyanis van egy Európai Uniós ugye jogszabály, ami a tiszta jármű előírásait tartalmazza, ez át is van építve a magyar hazai jogszabályokba, és gyakorlatilag az ilyen típusú helyi, városi, helyi közlekedési társaságok részére nagyon kőkemény szabályok vannak, tehát gyakorlatilag a karbonsemleges közösségi közlekedésnek a szabályrendszer rendszerébe mi nagyon nem is tehetnénk más. Tehát nem igazán írhatnánk ki dízelautóbuszra pályázatot, mert az ezzel foglalkozó hatóság visszaírná, hogy hát köszönjük, de önökre ez így nem vonatkozik. Tehát egyrészt ugye a források is érkeznek, tehát azért ezeket meg kell még támogatni, ez egy jóval drágább járművek, mint mondjuk egy dízel vagy gázüzemű jármű. Másrészt a jogszabályok is kötik a kezünket, tehát ebbe az irányba kell mennünk. Nagyon pozitívan tudom azt értékelni, hogy nem egy lutriba szaladtunk bele, hogy most akkor mi lesz itt, hogy fognak ezek a buszok menni. A hidrogénbusz teszt időszakban is nagyon jó tapasztalataink voltak, meghibásodás ott sem volt. Az elektromos buszon, mert tényleg most már ezzel az 1 millió kilométerrel nagyon magas szintű tapasztalatunk van. És a közbeszerzésben nagyon magas jótállási időt írunk ki. Tehát aki itt Miskolcon pályázik, az úgy pályázik, hogy korábban is 8 éves teljes körű jótállást kaptunk, tehát bőven van időnk, most úgy mondjam, hogy ha valami olyan garanciális probléma van, akkor ezt a gyártónak ezt meg kell csinálni, de már azt hallottuk, hogy a következő pályázatoknál bizonyos gyártók már akár alapból 10 éves jótállást is adnak, úgyhogy ez ad egy olyan garanciát számunkra, hogy olyan jármű érkezzen tényleg, amelynek ilyen magas üzembiztonsága van, és akkor keveset fogyaszt, kényelmes legyen. Természetesen a műszaki kiírásokba, ami Miskolcon már hagyomány, a külső-belső utastájékoztatás, a kamerarendszer, a vezetéstámogató rendszerek, utaskényelmi rendszerek, ezeket mind-mind mint egyfajta etalon nyilván beépítjük a többi beszerzendő autóbusz közbeszerzési műszaki dokumentációjába, tehát ilyen szempontból nagy eltérések itt a buszok között nincs.
Miskolcon a helyi választási bizottság legutóbbi ülésén kisorsolták a kompenzációs listák sorrendjét, és eldőlt, hogy néz ki majd a szavazólap. A kéthetes ajánlásgyűjtés során a polgármester jelölteknek 500, míg az önkormányzati képviselőknek változó mennyiségben nagyjából 60 és 70 közötti számban kellett érvényes ajánlást bemutatniuk. Az ajánlásgyűjtés lezárása után kiderült, hogy a polgármesteri pozícióért 7 jelölt fog majd versenybe szállni. A részletekről Ignác Dávid, a helyi választási iroda vezetője adott tájékoztatást.
Nagyon mozgalmas időszak áll mögöttünk, ugye a helyi választási iroda munkatársai, akik egyébként a polgármesteri hivatal dolgozói is, a meglévő munkájukon felül végezték ezt a típusú tevékenységet, és hát azért jelentős számadatokkal tudok önöknek számot adni arról, ha lehet így fogalmazni, hogy ugye mit is végeztünk, milyen tevékenységről van szó. Ugye képviselőjelöltek tekintetében, ugye a polgármestert és az egyéni képviselőjelölteket is beleértve, összesen 140 jelölttel volt dolgunk, nemzetiségek tekintetében pedig 52 jelölttel, ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy összességében 192 jelölttel dolgozott a helyi választási iroda. Kompenzációs listából ugye 5 került nyilvántartásba véve, ugye ez összességében 91 jelöltet jelent. Összességében a helyi választási bizottság az elmúlt 2 hétben heti 2 alkalommal ülésezett, tehát ez azt jelenti, hogy 4 ülést tartott, ezen a 4 ülésen 206 darab határozatot hozott, és 4180 darab ajánlóívet adtunk át, tehát ilyen mennyiségű dokumentummal dolgoztunk, és ezeket kellett a kollégáknak koordinálni, ellenőrizni és segíteni természetesen a jelölteket abban, hogy megfelelő módon történjen is jogszerűen az ajánlásgyűjtés, ami gyakorlatilag véget ért, tehát az volt az utolsó határidő, amíg a jelöltek leadhatták az ajánlóíveket, és ezt követően pedig 16 óra volt az az időpont, ameddig pedig a kompenzációs listákat és az üres ajánlóíveket vissza kellett szolgáltatniuk. Ugye nyilván a jelenlegi adatokról beszélek, hiszen a döntések egy része az még nem jogerős, ezek csütörtök, illetve péntek 16 órakor kerülnek jogerősítésre, attól függő, hogy melyik napon döntött ezekről a jelöltekről a helyi választási bizottság. Polgármesterek tekintetében ugye sorsolása is megvolt, akár csak az egyéni jelöltek tekintetében a jelölteknek, és ugye ebben a sorrendben, ahogy a szavazólapra elvileg rá fognak kerülni, a jogerősítést követően tudom felsorolni, tehát összességében 7-es polgármester jelöltről beszélhetünk Miskolcon. Dohány András független jelölt, Lehocki Spider László a néppártján jelöltje, Fintor Zsolt független jelöltként, Pakusza Zoltán Mi Hazánk mozgalom részéről, Varga Andrea Klára függetlenek a Szimbavárosaért Egyesület Jobbik Konzervatívok Momentum mozgalom jelölő szervezetek részéről, Tóth Szántai József pont mi lokálpatrióták egyesülete Fidesz Magyar Polgári Szövetség Keresztény Demokrata néppárt jelölő szervezet részéről, és végül de nem utolsó sorban dr. Barkai László Lajos Demokratikus Koalíció LMP Magyarország Zöld Pártja Magyar Szocialista Párt Beszéd a Zöldek pártja. Tehát összességében ez a 7 polgármester jelöltünk van. Ugye a lakosság szám alapján kerültek ezek meghatározásra, hogy a jelöltetnek az egyéni választókerületben hány érvényes ajánlást kellett összegyűjteniük, ez nagyjából egy ilyen 65-70 közötti számot jelentett. Ők is ugyanúgy ezeket összegyűjtötték, leadták a helyi választási irodának, a helyi választási iroda ellenőrizte a jelölések érvényességét, és ezt követően pedig a választási bizottság számára lettek előterjesztve. A választási bizottság természetesen, hogyha megfeleltek és összegyűjtötték a megfelelő mennyiségű ajánlást, akkor regisztrálta őket, nyilvántartásba vette őket, és gyakorlatilag ezt követően pedig a regisztrált nyilvántartásba vett jelölteket a sorsolás útján választottuk ki, hogy mely sorrendben legyenek a szavazólapokon, hiszen ezt a véletlen dönti el, tehát senki más. Nem alfabetikus sorrendben, hanem alapvetően ezeket egy sorsolás útján kerül ki sorsolásra, hogy kerülnek a szavazólapra. Egyébként a ajánlás ellenőrzés az ugye alapvetően adattípusú ellenőrzés, tehát a kollégáink a jelölő szervezetek részéről behozott ajánlóíveken az adatokat ellenőrzik, de aláírás mintát egyébként azokat ugye nem tudunk ellenőrizni. Ugye egyébként itt szoktam felhívni arra a figyelmét a választópolgároknak, hogyha van ügyfélkapu hozzáférésük, akkor a választás.hu honlapon keresztül hozzáférnek az ajánlás ellenőrző lehetőséghez, honlaphoz, és az ügyfélkapus azonosítást követően meg tudják nézni, hogy ők kiknek adtak ajánlást, és valóban azoknak a szervezeteknek adtak ajánlást. Többen éltek egyébként ezzel az országgyűlési választások során is. Tehát a jelöltek, hogyha úgy gondolják, akkor nyilatkozatuk segítségével egyébként vissza tudják a saját jelölésüket, hogy úgy fogalmazzak, és vissza tudnak lépni. Gyakorlatilag ez az utolsó pillanat, ez egyébként a jogszabályban meghatározott határidő, tehát már szombaton, vasárnap erre nem kerül sor. Nyilván itt a következő héten, keddi napon kerül sor arra egyébként, hogy a helyi választási bizottság ilyen szép szakmai szóval imprimálja, azaz megnézze a szavazólapoknak a képét és jóváhagyja azokat, tehát a keddi napot követően már a szavazólap minták is egyébként alapvetően jóváhagyásra fognak kerülni. De a következő időszakban a választópolgárok egyébként többféle kérelem lehetőséggel is élhetnek, amit ugye a választás napját megelőzően fontos tudni. Az egyik, ami a mozgó urnák kérelmét jelenti, így gyakorlatilag azok, akik valamely oknál fogva, jellemzően egészségi állapotuknál fogva nem tudnak részt venni a szavazásban, nem tudnak elmenni a szavazókörökbe, szavazó helyiségekbe, azok mozgó urnát igényelhetik. Ezt természetesen ügyfélkapunk keresztül, a honlapon keresztül, vagy akár személyesen befáradva a helyi választási irodába, a polgármesteri hivatalba, a Városháztér 8 számon meg tudják tenni. Erre lehetőségük egyébként a választás napján 12 óráig van, tehát egy nagyon tág határidőt adott a jogszabályalkotó ezzel kapcsolatban, és ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a megfelelő mennyiségű szavazólappal felszerelkezve a választási bizottság néhány tagja az adott helyszínre, ahova a mozgóurnát kéri a választópolgár, oda kimennek, és akkor ott tudja leadni a szavazatát. A másik fontos határidő, amire felhívom a figyelmet, hogy ugye nemzetiségi választások is most ebben az időszakban kerül megtartásra, és ugye a nemzetiségek azok, akik gyakorlatilag regisztráltatják magukat, azok a választópolgárok, azok szavazhatnak a nemzetiségekre, és ez a regisztrációs határidő, ez május 31-e 16 óra. Tehát aki nemzetiségként szeretne regisztráltatni, és nemzetiségi szavazatot szeretne leadni, az május 31-e 16 óra. Itt majd nekik nagyon kell figyelni arra, hogy ugye a választás során ők külön zöld szavazólapokat is kapnak, zöld borítékkal, és erre nem győzöm elégszer felhívni a figyelmet, hogy az a nemzetiségi szavazólap az akkor érvényes, ha zöld borítékban van, és ez a zöld boríték le is van zárva majd, tehát ez nagyon fontos minél többször hangsúlyozni.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, ezzel értékadó műsorunk véget ért. További tartalmas rádiózást kívánunk Grunda János szerkesztő nevében is. A műsorvezetőt Sinkovics Andreát hallották.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.
Műsorunkat vasárnap 17 óra 15 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
17 óra.